Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 32. Zsoltárunk első versét énekeljük. 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább, így a mi Urunkat, kikeresve és énekelve 264. számú dicséretünk első négy versét. 264. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Azoknak mondom, akiknél nincs énekeskönyv, vagy ritkán jönnek a templomba, és nem tudják, hogy minden bejáratnál elhelyeztünk énekeskönyvet. Nyugodtan tessenek keresni, és ha valakinek kell, jelezze, vannak presbiterek a templomba, és azonnal mozdulnak, és oda viszik. Jó? Kövessük az énekeket, amelyek imádságok. Jó együtt imádkozni az Isten tisztelet elején már. Tehát 264. számú dicséretünk első négy versét énekeljük. helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Teremtő és gondviselő Isten, világ mindenség örökké való Ura, nekünk szerető mennyei édesatyánk a Krisztus Jézusért. Meghódol csendben szívünk és lelkünk hatalmad és jóságod előtt. Megbocsátó irgalmat felbátorít, hogy kitárjuk szívünket előtted. Bűnbánattal, vétkeink miatt, kérve, hogy légy könyörülő hozzánk, és a Krisztus Jézus golgotai kereszt halála áldozatáért, bocsáss meg nekünk. Hisszük, hogy nálad életnek beszéde van. Szólj hát igédben hozzánk, vezess, taníts, ítélj vagy emelj, akaratod szerint. Mert ami tőled jön, az mindig csak javunkra van. Megvalljuk, ha te nem segítesz nekünk a hallásban is, az ige megértésében is. Úgy ajándéktalanok maradunk, ezért kérünk, könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy ima meghallgató Isten vagy, és meghallgattad könyörgésünket. Dicsőség neked mindenért. Amen. Istennek igéjét két helyről fogom olvasni, a Márk evangélium a harmadik részének elejéről az első 6 versét, majd a zsidókhoz írt levélből a harmadik rész 13. versét. És Jézus ismét bement a zsinagógába, és volt ott egy megszáradt kezű ember. És lesik őt, hogy meggyógyítja-e szombatnapon. Azért lesték, hogy vádolhassák őt. Akkor mondta Jézus a megszáradt kezű embernek, állj elő a középre. A többieknek pedig ezt mondta, szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni, lelket menteni vagy kioltani. De azok hallgattak. Jézus pedig elnézvén őket haraggal, bánkódva szívük keménysége miatt, ezt mondta az embernek, nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtotta, és meggyógyult a keze, és épp lett, mint a másik. Akkor a farizeusok kimenvén a Heródes pártiakkal mindjárt tanácsot tartottak ellene, hogy elveszítsék őt. A zsidókhoz írt levélből pedig, intsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalárdsága által. Kedves testvérek, különösen is azok, akik olvassák a Szentírást, az Új Szövetséget, és ismergetik az evangéliumot, azok jól tudják, hogy Jézust csak nagyon ritkán látjuk haragosnak. Nagyon ritkán történik meg. Sokkal inkább úgy látjuk Jézust az Új Szövetségben, mint aki szelíd, alázatos, aki hosszan tűr, irgalmas és megbocsátó. Azt olvastuk, hogy haragra az Isten házát meggyalázók látványa indította először az Úr Jézust az Új Szövetségben. Akik meggyalázták a templomot, annak a látványa, ami a templomban történt, haragra gerjesztette Jézust, mert ahogy az írás magyarázza, ő féltő szeretettel szerette a templomot, mint az imádság házát. És csak zárójelesen, szeretjük-e a templomunkat? És annak tartjuk-e, aminek Isten adta? Az imádság házának. Ezért nem mindegy, hogy hogy öltözünk, hogy viselkedünk, hogy vagyunk ott. Az Isten háza, az imádság háza. Amikor Jézus belépett abba a templomba, haragra gerjedt, látva, hogy mi történik, hogy meggyalázták azt, amiért templomot építetett az Isten. Aztán haragra gerjedt Jézus, amikor el akarták tiltani tőle a hozzáigyekvő gyermekeket. Hol vannak a gyerekeink? Hol vannak a gyerekeink? Haragra gerjedt Jézus. Ó, hány szülő követi el ezt a rettenetes bűnt? Eltiltja a gyermekét Jézustól. És most a felolvasott igében újra találkozunk ezzel, hogy Jézus haragra gerjedt, haragszik. Általában az emberben ott él a félelem Isten haragja miatt. Ez általában ott van bennünk, hívőkben, nem hívőkben. Nem véletlen, hogy sok mindent azonosított az ember Isten haragjával. A sorscsapásokat, a természeti katasztrófákat, egyéni, közösségi, társadalmi drámákat. Hosszú a sor, nagyon hosszú a sor. Isten haragszik rám. Isten haragszik ránk, ezért büntet, ezért hozza ránk a bajt, gondolják nagyon sokan. Ez a haragvó Isten kezenyoma. És valóban úgy látjuk, testvérek, a Bibliába Istent, mint aki haragszik. Sokszor haragszik. Látjuk az ítélő kezét, a haragból ítélő kezét. Halljuk a haragvó, ítélő szavát. De valamit figyeljünk meg, hogy Isten haragja kivétel nélkül az ember bűnével van szoros kapcsolatba. Kivétel nélkül mindig. Különösen is akkor látjuk haragudni az Istent, amikor valaki makacsul és álhatatosan ragaszkodik a bűnéhez. Makacsul és álhatatosan. És hiába keresi az Isten. Ugyanakkor, ahol egy szív elrendezi, megvallja és elhagyja a bűnét, ahol egy szív Isten előtt elrendezi, megvallja és elhagyja a bűnét, ott mindig azt olvassuk, hogy elmúlik róla Isten haragja. Sőt, áldássá lesz, kegyelembe fogadottá lesz az élete. Testvérek, az ember bűntől és hitetlenségtől, Istentől való elszakadtságból való megtérése fordítja el, olvassuk az Ószövetségben, Isten haragját. De csak ennyit tanuljatok meg, hogy a Bibliában, amikor a haragvó Istenről van szó, szinte kivétel nélkül, mindig a makacsul bűnéhöz ragaszkodó emberre haragszik. És ahogy az az ember végre feladja a bűnhöz való makacs ragaszkodását, mindig elfordul róla Isten haragja. Most olvasott igénkben Jézust látjuk haragudni. Megmondom őszintén, nekem nem jó így látni Jézust. Én bennem egy más Jézus kép él. De így van megírva. Éppen ezért, ha jó, ha nem jó, így is kell látnunk Jézust. Éppen mert nagyon ritkán haragszik Jézus, ezért nagyon fontos odafigyelnünk az okára és a körülményeire. Olvasott igénkben Jézus haragja a zsinagógában lett nyilvánvalóvá. Az ott ülő írástudók és farizeusok, zsidók lelkisége miatt. Mert kedves testvérek, az van megírva az Úr Jézusról, hogy a szíveket vizsgálja. Őt nem az arcunk izgatja, nem az öltözetünk, nem a sminkünk, nem a viselkedésünk, amivel másokat félrevezethetünk. Csak és kizárólag azt nézi, amit mi nem szoktunk nézni. A szíveket vizsgálja. A templomban ülők szíveit vizsgálta itt. Mintha miénk kell tenni. És a diagnózisa félelmetes, mert mindig pontos. Nem olyan, mint a miénk. Jézus, aki a szíveket vizsgálta, ismerte azokat, akik miatt haragra gerjedt. Ismerte a szívüket, hogy mi van bennük. A történet szerint ezen az alkalmon egy száradt kezű, lebénult kezű férfi is belépett a zsinagógába. Nyilván okkal ment oda. Nem tudjuk, mi volt az ok. Talán reménység volt benne, hogy a templomban talán történik vele valami. Talán kiszolgáltatott nyomorúságos életére valami vigaszt nyer legalább. Talán eljutott a hír is hozzá, hogy ott van a Krisztus Jézus is a zsinagógába azon a napon. És azzal, hogy Jézus ott volt a zsinagógába, mint gyógyító, áldott orvos, még a teljes meggyógyulás esélye is megnyílt előtte. Hát mit várnánk akkor a templomi gyülekezettől? A zsinagógában ott ülőktől? Azt várnánk, hogy most a templomi gyülekezet minden tagja, mindenki, aki ott van, vár a nagy pillanatra, a csodára. Hát, ha gyógyít Jézus. Hát, ha egy új esélyt kap ez a nyomorúságos ember. Azt várnánk, hogy a csupa ezzel a nyomorulttal is együttérző, lelkű, szívű ember volt ott. És azt várnánk, hogy biztos tele lenne a szívük örömmel, ha ez a nyomorék meggyógyulna. De nem így van. De nem ez történik. Jézus körbenézett az Isten tiszteletre összegyűlteken, és nem imádságot látott a szívükbe, nem hitet, nem bizalmat látott a jelenlévők lelkében, szemében, szívében, hanem valami mást. És És erről a másról szól a mai ige hirdetés. Mert az a más volt az, ami Jézust haragra lobbantotta. Látta a farizeusok és írástudók kemény szívűségét. Látta a gyűlöletüket, a megajándékozhatatlanságukat. Látta, hogy kíváncsiak arra, hogy vajon Jézus szombatnapon szembe menve a zsidó törvények tiltó parancsával, mely szerint szombaton semmit ne tegyél, vajon meggyógyítja-e a béna kezét szombatnapon? És hozzáteszi az ige, nem azért voltak kíváncsiak rá, hogy örüljenek, hanem hogy vádolhassák Jézust. Jézus haragját és szomorúságát a templomban lévő kemény szívűsége váltotta ki. Mit is jelent ez a Biblia nyelvén? Az érzéketlenségük, a lelki ismeretük érzéketlensége, egy szóval az érzés hiánya. Az érzés hiánya. Ki kellett volna, hogy váltson az emberekből valami szimpátiát, együttérzést, reménységet, örömvárást, hogy nem csak a nyomorult van ott a templomban, hanem az áldott orvos Jézus is, és talán meggyógyítja, talán történik itt valami. Jézus nézte őket, beléjük látott, és látta az érzéketlen, kemény szívüket. Így is lehet ám templomba ülni, akár egy életen át, hétről hétre. Érzéketlen, kemény szívvel. Kedves testvérek, majd a mélyére megyünk ennek, most csak annyit mondok, hogy a szív érzéketlen, érzéstelen lesz a Szentírás szerint, ha az ember megmarad a bűneiben. Kőszíve lesz az embernek. Érzéketlen lesz. Mehet a prédikáció, jöhet az ige, mehet az ima, szólhat a zsoltár. A szív kőkemény marad. Az elején elmondtam már, hogy az Ószövetség Istenét úgy látjuk, hogy alapvetően csak egy dologért haragszik, ha valaki makacsul a bűnébe akar maradni, és ott marad. Gondoljátok, hogy az a Jézus, aki azt mondta, hogy ő és én egy vagyunk, az nem ugyanígy látja a kemény szívűséget? De bizony pontosan ugyanígy. A szív érzéketlen, érzéstelen lesz, ha az ember megmarad a bűneiben. Ha tehát te most azt tudod magadra nézve mondani, hogy ide járok hetek, hónapok, évek, évtizedek óta. Semmi nem történik velem. Akkor kemény szívű ember vagy, és annak csak egy oka van a Biblia szerint. Makacsul ragaszkodsz a bűneidhez. Ha az érzékenységét elveszíti a szív, akkor eltompul, és az ember élete nyers lesz, gonosz és részvét nélküli, mert a szíve megkeményedik. Ahogy azoké volt ott a templomban, amikor a nyomorultra ránéztek. Hát érdekel bennünket, hogy ki van mellettünk. Érdekel, hogy mi van vele. A nevét se tudom, de nem is érdekel. Érdekel egy másik embernek a sorsa a közösségbe? Dehogy érdekel. A fűszál nem érdekel, amelyiken átesik a lábom, hogy lehajoljak és kihúzzam. Érzéketlenné lesz az ember. Ez a bűn természete. Ilyen a bűn következménye. Akik akkor ott szombaton a zsinagógába ültek, javíthatatlanok voltak, Jézust az ellenségüknek tartották, gyűlölték, és ellene álltak Jézusnak. Jézus bármit mondott, bármit tett, itt majd meggyógyítja ezt a nyomorultat, őket ez se izgatja. Hány csodát él át a gyülekezetünk, csodákat él át. És bennünk semmi meg se mozdul. Mi volt ezeknek a farizeusoknak és írástudóknak a hibája? Testvérek, elsőrenden az, hogy vakok voltak látni. A Biblia szerint az vak, aki nem akar látni. Amikor a Biblia ezt használja, hogy valaki lelkileg vak, az mindig azt jelenti, hogy lát, de nem akar látni. Mert akkor magát is jól kellene egyszer látni. Hiába a látható igazság, ezek meggyőzhetetlenek. Vajon nincsenek ilyen vakok köztünk, akiknek van ismerete Istenről, hitről, megbocsátásról, de sose cselekszenek az ismereteik szerint. Sose. Mint ezek az írástudók és farizeusok. Ismerték a törvényt, ismerték a Bibliát, de sose cselekedtek úgy. Bár Jézus hatalmát, gyógyításait nem tagadhatták, de mégse akarták elismerni azt, amit nem tagadhattak meg. Drága testvér, mióta hallott, hogy Jézus megbocsátotta a bűneidet? Te is tudod, hallod eleget, mégse akarod magadra nézve elismerni. Az lenne a megtérés. Jó dolog ezt tulajdonképpen hallani, de magamra nézve elismerni. Kedves testvérek, a kemény szívűség képmutatáshoz vezeti az embert. Ezek a farizeusok, mert a képmutató ember ilyen, hibát kerestek. Hibát kerestek Jézusban. Sokan vannak így, hogy keresik a hibát a Bibliába, hogy igazolják, hogy ők miért nem veszik komolyan. Keresik a hibát az egyházban, a vallásban, a hívő emberekben, hogy megnyugtassák magukat, hogy ők miért nem azok. Van egy finomabb változata ennek, ez a bizonyos farizeizmusi lelkiség, amikor valaki a vallás külsőségeiért buzgó lélek, ezzel próbálja leplezni a hittel szembeni ellenállását. Testvérek, Jézus nem tűrte el a képmutatást, márpedig a kemény szívűség mindenkit képmutatáshoz vezet. Ugye milyen fárasztó dolog képmutató hívő életet élni? Ugye milyen fárasztó képmutató vallásos életet élni? Ó, de nehéz fölkelni, elindulni. De hát mégiscsak ott illik lennem. Hihetetlenül fárasztó. Testvérek, a lélek ellenállása Isten dolgaival, szavaival, akaratával szemben hamis vallásossághoz vezet és képmutatáshoz. Aztán azt tanítja a Szentírás, testvérek, hogy a kemény szívű ember nem csak érzéketlen szívű ember, de megközelíthetetlen is, és makacs is. Ellene áll Isten minden jóra fordító akaratának. Ellene áll. Vajon van-e nekünk közünk ahhoz a lelkiséghez, ami Jézust haragra indította, és bánkódáshoz vezette? Amikor a jó cselekvése előtt körbenézett és nézte a gyülekezet szívét, ami szomorúvá tette. Hát sajnos van közünk hozzá. Itt nem egy 2000 évvel ezelőtti templomi jelenet van csupán, hanem egy igazi templomi jelenet ma. Nézzétek csak, mégis, bár Jézus látja a szívüket, a lelküket, a megkeményedettségüket, mégis megszólította, megkérdezte őket. Szabad-e szombaton gyógyítani, jót tenni? Szabad-e szombaton? A hallgatók összeszorított szájjal és fogakkal hallgattak. Nem mondták ki, amit ki kellett volna mondani. A kemény szívük nem engedte. Nem válaszoltak. Hogy is van ez velünk, testvérek? Mit jelent ez ma? Milyen sokszor talál téged is Jézus a templomba Isten tiszteleten? Meg olvasod a Bibliádat is. Gyakorlod magad rendszeresen vagy időnként vallásod dolgaiba, és mégis Jézus szomorkodik a kemény szívűségünk miatt. A kemény szívű ember sose beszél a hit a vallás dolgai ellen, de néma és semleges marad. Jézus haragos lett, amikor azok ott a templomba, akiknek szólniuk kellett volna, akiknek válaszolnia kellett volna Jézus kérdésére, Jézus megszólítására, hallgattak. Ez a mi gyülekezetünk tele van mindig hallgató emberekkel. Szólítgatja őket Jézus, kérdez tőlük, és ők mindig hallgatnak, makacsul. Testvérek, aki semleges, az nincs tekintettel a saját örök életére. Aki mindig hallgat, hiába szólítja Isten, hiába szólítja Jézus, hiába szólítja az ige, hiába kérdez tőle. Választ sose kap. Az kemény szívű. Az kemény szívű. Hadd emlékeztesselek bennőtöket. Jézus azt mondta, aki nincs velem, az ellenem van. Nincs semleges állapot. Aki nem gyűjt velem, mondja Jézus, az tékozol. Nincs semleges állapot. Vagy búza lesz valaki az ige nyomán, vagy megmarad konkolynak. Hasonlít a búzához. Csak a búzából élet támad, a konkoly meg méreg. Búza vagy konkoly. És a kettő között tudjátok, mi van? Semmi. A kettő között van a semmi. Jó föld lett a szíved. Terem, válaszolsz a megszólító Jézusi igéknek? Vagy ahogy most néma vagy, mert így illik itt lenni? És hallgatsz, mert így illik hallgatni? Hallotta már Jézus, hogy válaszoltál valaha neki? Hallotta valaki már tőled? Hogy kicsoda neked ez a Jézus? Kemény szívű, bezárt szájú, Jézusnak ellenálló, magában okoskodó, ítélkező, Jézust megszomorító, elveszett állapotba lévő, templomba lévők, nem ismerős? Egyáltalán nem ismerős? Ha nem lettél Jézus barátja, miközben Jézus közelébe vagy, akkor még Jézus ellensége vagy a Biblia szerint. Szomorú, de így van. Nem én találtam ki. Ezt mondja Isten igéje. És ugye, aki a barátod, azt szereted, azzal beszélgetsz, azzal együtt vagy, annak szereted a társaságát. Jézus barátja, vagy ellensége. Kettő közt megint nincs semmi, mert nem lehet. Vagy-vagy. Van bennünk ilyen farizeusi, írástudói, kemény szívűség. Tudjátok, ez olyan, amikor valaki örül az ige hirdetésnek, megérinti, meg is mozgatja, de mindig igyekszik elnyomni magába, hallgat. A megérintettség határát soha nem akarja átlépni. Megérinti Isten, és nagyon vigyáz rá, hogy ennek a határát ne lépj át. Ezért tud örvendezni egy-egy Isten tisztelet után. Vannak vallásos jó cselekedetei, de van egy határ, amit sose lép át. Ezért mindig a határon innen marad. Egy lépésre az örök élettől kárhozat van. Hallgat. Testvérek, aki a megérintettsége, a szíve érintettsége határát sose akarja átlépni, félti, vigyázza önmagát, az mindig elkerüli az áldást. Mindig elkerüli az áldást. Elkerüli az életet, és ellene áll Isten kegyelmének, mint ezek a templomi gyülekezeti tagok. Vallásosan, de soha nem felszabadultan, örvendezve, sokkal inkább magába, befelé fordulón, némán, Jézusnak sose válaszolva, De sok ótokat látlak bejönni, senkivel nem beszél, elmegy, senkivel nem beszél. Mi ez? Mi ez? Jézus megkérdezte őket. Szabad? És ott ültek némán. Összeszorították a fogukat, a szájukat. Megérintette őket Jézus szava. Érintettek voltak. De a határt, azt nem lépték át. Ez a határátlépés, a megtérés. Jaj, el nem ulasszátok. El nem ulasszátok. Az ilyen vigyáz közben, hogy nyilvános bűnökbe ne essem. Az ilyen ember nagyon vigyáz rá. Mélységesen elítéli és megveti azokat, akik nyilvános bűnöket követnek el, de ő maga, aki szintén elkövet sokat titokban, gondolatban, tettben, szóban, mulasztásban, de a látszat oly fontos. Másokat ítél, kárhoztat. Igyekszik morálisan élni, mert a látszat mindennél fontosabb számára. A látszat. Csak Jézus nem érdekli. Semmilyen látszat. Csak a szívünk. Csak az, ha szól, ha kérdez. Makacsul ellenállunk-e? Az érintettség határát vigyázva sose lépjük át. Igen, az ilyen ember nyugtatja magát, velem minden rendben van, holott éppen, hogy egy megkeményedett, istenellenes, lázadó szíve van. Aki csak az érintettségig jut, annak megkeményedett, istenellenes, lázadó szíve van. Aki ezt a határt sose lépi át, semmivel nem különb a legvadabb ateistánál. És ugyanaz a sorsa lesz, mint minden Isten tagadónak. Holott az egész életét, mint a farizeusok és az írástudók, ott töltötték a templomba és a zsinagógába. És Jézus rájuk nézett, és azt mondta, haragszom a kemény szívűségetek miatt, és sajnállak bennőtöket. Szabad jót tenni? Veled, aki itt ülsz, és azok összeszorították a fogukat, becsukták a szájukat, mint mindig, ha Jézus szólt hozzájuk. És nem válaszoltak. Testvérek, a szívkeményedés észrevétlenül jön az emberbe, és a hús szív, a Biblia szerint lassan kőszívvé válik. Azért olvastam fel a zsidókhoz írt levélből azt az egy igeverset, mert ez arról beszél, hogy a szív megkeményedését a bűn csalárdsága hozza az emberre. A bűn csalárdsága. Becsap. Azt mondja, hogy nem bűn. A házasságtörés nem bűn. A lopás nem bűn. A hazugság nem bűn. Egyáltalán nincs bűn. De ha mégis van, majd én fölmentem magam. Én megmagyarázom. Én elintézem. Én kiigazítom. Csak hogy lehetetlen. Ez benne a becsapás. Lehetetlen. És a rendezetlen bűnök folyamatosan keményítik az ember szívét. Így válik olyanná, hogy csak úgy pereg le róla az Isten beszéde, pattog lefelé, jön vissza. És ha egy-egy ige hirdetés, egy-egy ige megérinti is, Vigyázz rá, nagyon vigyázz rá, hogy az érintettsége határánál megállítsa az Istent. Végül arról, hogy kik is ültek megkeményedett szívvel ott a zsinagógába, amikor Jézus szombatnapon meggyógyított egy bénát, kik botránkoztak meg Jézus tettén. Ezt így foglalom össze, a kritikus hibakeresők. Mindig van kritikájuk, magukról nincs, minden rendben van. De a pappal sok baj van, a presbitériummal is, feleségemmel is, férjemmel is, szomszédommal is, munkatársammal is, gyerekemmel is, unokámmal is. A kritikus hibakeresők, mennyi rossz ember él körülöttem, szinte csak rossz. Milyen jó, hogy én nem vagyok olyan. Testvérek, aki Jézusnak makacsul ellene akar állni, az Jézusban is keresi a hibát. És meg fogja találni. Megtalálták ezek a farizeusok is. Szombaton, a törvénnyel szembe menve, amelyik tiltja, hogy bármit tegyen valaki, gyógyít. Testvérek, a kritizálás olyan szokás, ami megkeményíti az ember szívét. Mindenkiét. Hagyd abba! Hagyd abba! Rossz az alapállás, mert az alapállás az, hogy én jó vagyok. Rossz az alapállás, a Biblia szerint senki nem jó, csak a mennyei atya egyedül. Rossz talapzatról indítjuk az életünket. De meg a kritizálás kőkeményé tesz, fölényessé, önelégülté, ítélkezővé. Isten számára meg megközelíthetetlenné. Mi lesz így velünk? Mi lesz így velünk? Bár csak végre a saját bűneink iránt lennénk olyan érzékenyek, mint másoké iránt. És bár csak a sajátunkat gyűlölnénk úgy, mint ahogy embereket gyűlölünk azért, mert azt mondjuk, hogy ő ilyen. Utáltad már kellőképpen önmagadat a bűneid miatt? Szégyelted már? És mikor Jézus kérdezett róla, mit mondtál? Ugyanis Jézus az egyetlenek nem mondhatom, hogy a férjem miatt történik ez. Mert ő tudja, hogy nem. És nem mondhatom, hogy a feleségem miatt nézünk ki így, meg a körülményeim miatt, meg az Orbán Viktor miatt. Nem lehet. Nem lehet. Isten előtt nem lehet. Befejezem azzal, hogy kritika helyett idő sokkal többet a keresztnél. Ő csak lélekben oda a Golgota keresztje elé, és maradj csendbe. És nézd, föl kellett állítani egy keresztet, hogy Isten a bűnt megbüntesse. Engem kellett volna oda szegeznie ítéletképpen, de a fiát szegezte oda. Töltsd csak ott egy kis időt. a gyengétség a kereszt alatt születik meg a szívünkbe. És ha a kereszt alatt egyszer végre jól látod magad, másnak látod a feleségedet. Másnak látod a férjedet. Másnak látod az egész életedet. Másnak látod az embereket. Mindent másnak fogsz látni, mert a keresztnél a kőszívet helyett hússzívet kapsz. A keresztnél Jézus a maga lenyomatát ráteszi az életedre, és a Krisztus illatával megajándékoz. Tölts sokkal több időt a keresztnél Jézussal. Ne spóroldd meg. Nagy dolgokra fogsz rájönni, hogy ki is vagy te. Milyen a szíved? Kirontott el az életedet? Miért alakultak a dolgaid úgy, ahogy? Tölts sok időt a keresztnél. Befejezem egy ígével, akiben ma megfogant, hogy meg akar szabadulni a kemény szívűségétől, ha elfogadja Jézus diagnózisát. Az egy reményteli lelki állapot. Ha elfogadod Jézus diagnózisát, minden gyógyulásod kezdődik. Az egy reményteli állapot. Mert lehetséges, hogy a kőszívünk helyett hússzívünk legyen. Ezékiel próféta könyvébe olvassuk. Így szól az Úr, új szívet adok néktek, és új lelket adok belétek, elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. Borulj le a kereszt alatt, ott zajlik a szívcsere. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy van kereszt, és a kereszt a menedék egyetlen helye. Köszönjük, hogy van Golgotai kereszt, és az a kereszt a gyógyulásunk egyetlen helye. Köszönjük, hogy van Golgotai kereszt, és rajta ott vagy te, lélekben örökké, ahogy te szerint valóságosan is ott voltál. És ott nyílik meg az ember szája, az összeszorított fogai, az örökké előítéletes és ítélkező lelke. Ott gyógyul a keserűségeire, ott van a vígasz, az élet onnan száll alá. És az örök üdvösségnek is egyetlen kútfeje az. Köszönjük, hogy hallhattuk, amit üzentél. Engedd meg elfogadni, amit rólunk mondtál, hogy meggyógyuljunk, hogy új szívünk legyen, ne kőszív, és hogy áradhasson rólunk a te pecséted, és a te jó illatod. Köszönjük, hogy neked semmi nem lehetetlen. Ez sem. Munkáld hát bennünk ezt. Amen. mondjuk el azt az imát, amire Jézus tanította az övéit. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyétek az áldást! Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Két dolgot hirdetek, az egyik a Reformátusok lapja és az iratterjesztés szolgálata, a másik pedig visszatérően ugyanaz, jelentkezni az Urkóti Konferencia Központunk ünnepélyes átadására a lelkészi hivatalban lehet. Ez az ünnepélyes átadás tervezetten 2019. augusztus 31-én szombaton délelőtt 11 órakor lesz, illetőleg akkor kezdődik. Aki szeretne velünk jönni, annak a lelkészi hivatalban kell jelentkezni, azt is kér, mindig így Isten tisztelt után, és azt is kérjük, hogy aki nem busszal, a közös busszal vagy buszokkal kíván jönni, hanem magánúton, személyautóval, az is jelezze nekünk, mert bár külön fog menni, mégis közösen fogunk ebédelni, és ott pontosan tudnunk kell, vagy megközelítően pontosan tudnunk kell, hogy 100-an leszünk, 150-en, vagy 200-an, hogy hány adag ételt rendeljünk előzetesen meg. Ezért azt kérjük, hogy akik jönnének az Urkóti ünnepségre, mindenképpen jelezzék a lelkészi hivatalba nálunk. Isten tiszteletünk végére érkeztünk a megkezdett 264. számú dicséretünknek, énekeljük el az 5. utolsó versét, majd a himnuszt. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem.